Minden alkalommal azzal kell kezdenünk a 10 parancsról szóló elmélkedéseket, hogy minden az első parancsból következik. Tehát az első parancs által, ha fölismerjük az egyigaz Istent, és összekötjük vele az életünket, akkor a többi parancs ezt részletezi. A második azt mondta, hogy bele kell vinni a beszédünkbe az Istenhez való tartozásunkat. A harmadik bele kell vinni az időtöltésünkbe, ünneplésünkbe. A negyedik bele kell vinnünk a szüleinkkel való kapcsolatba azt, hogy a létet Istentől örököltük, Istentől kaptuk ajándékba. És most, hogy eljutottunk az ötödik parancshoz, a kiinduló pontunk ismét ez. A ne ölj parancs azt mondja nekünk, hogy bele kell vinnünk az Istenhez való tartozásunkat az emberi élet tiszteletébe. Ezen belül is a konkrét testben élő személynek a tiszteletébe. Most érdekes tudnunk, hogy az állatvilágban van egy sajátos ölési gátlás, hogy két oroszlán harcol egymással, akkor előbb-utóbb az egyik a nyakát oda tartja a másiknak a behódolási mozdulattal, és ez egy gátlást ad a győztesnek, nem harapja át a legyőzöttnek a torkát. Néha egy-egy kivételt persze látunk, de az állatvilágban ez az ölési gátlás azt mondhatjuk, hogy a faj érdekében beleépül az állatoknak az alapviselkedésébe, hogy ne pusztítsa ki saját faját az az illető állat. De most az embernél ilyen alapvető gátlás nincsen. Hogyha csak 50-60-70 évet megyünk vissza az időben, és ugye Móricz novelláiban látjuk, hogy az ember képes azért gyilkolni, hogy egy birka nyájat megszerezzen magának, vagy a féktelen agresszivitás, vagy a bosszú, az az embert igenis az ölésig viheti. Az ember számára valamiféle erkölcsi norma szükséges ahhoz, és ez a norma belsővé váljon, ez szükséges ahhoz, hogy az ember a többi ember életét is, és a saját életét is tiszteletben tartsa, ne rongálja. Az Ószövetség ugye azzal az alapállással gondolkodik, hogy az életnek az ura Isten, tehát a halálnak az ura is Isten. Csak az veheti el az embertől az életet, aki ajándékozta. És ezért ez a tömör ötödik parancs, hogy ne ölj, ez ilyen alapsziklaként kerül az emberek elé. Igen ám, de éppen a tömörsége miatt, hogy Isten azt parancsolja, hogy nem szabad az emberi életet elvenni. A tömörsége miatt ezt értelmezni kellett, és az Ószövetségben azt látjuk, hogy alapvetően elfogadták, hogy Isten az élet ura, de a ne ölj parancsot azért korlátozták. Bizonyos helyzetekben azt mondták, hogy ez nem érvényes. A háborúban jogos megölni az ellenséges katonát. Az embernek van az Ószövetség szerint egy jogos önvédelme. Ha valaki az életemre tör, akkor jogom van esetleg az ő halálával megvédeni a saját életemet. És azt is tudjuk, hogy az Ószövetségben bizonyos súlyos bűnöket halállal büntettek, akár a vallás tisztasága elleni bűnöket, a bálványimádást, vagy az ember, vagy a család méltósága elleni bűnöket, a nőrablásért, vagy a vérfertőzésért. Amikor az ember vagy a család szentsége került veszélybe, akkor bizony gyilkoltak, halálbüntetést adtak. Az Újszövetségi Szentírásban azt látjuk, hogy Jézus tanításában nincs kivétel. Nincs olyan, hogy akár a bosszú, akár az erőszakos védekezés megengedhető lenne. Jézus feltétlenül életpárti. És ezután következik ugye az egyháztörténelem. 313-ban lett a kereszténység szabad vallás, és egészen eddig a nagy konstantini fordulatig a keresztények nem csak, hogy radikálisan értelmezték a ne ölj parancsot, hanem még ki is terjesztették a hatósugarát. Tehát a kereszténynek tilos volt a bosszúállásban részt vennie, vagy halálos ítéletben közreműködnie, vagy a gyilkos cirkuszi játékokban részt vennie. De ki is terjesztették, például az öngyilkosságra is értelmezték a ne ölj parancsnak a hatályát. Most következett ugye a nagy konstantini fordulat, gyakorlatilag néhány évtized múlva minden ember itt Európában keresztény volt. Tehát valahogy meg kellett változtatni az addigi szabályokat, és úgy módosult, hogy gyakorlatilag az ószövetségi szintre visszatért az egyház. Tehát gyilkolni tilos, de azért a háborúban részt lehet venni, és ott, ha kell, akkor meg lehet ölni az ellenséges katonát. És a halálbüntetésben ugye, a klerikusok nem vehetnek részt, de hát az államnak a jogos ítéletét, ha valaki végrehajtja egy keresztény, akkor nem követel bűnt, hogyha ugye, kivégzi a másikat. Azt kell azonban tudnunk, hogy az ölési tilalomnak a kivételvilága folyamatosan szűkült az egyházi értelmezési időben. Tehát a jogos háború, majd mindjárt látni fogjuk kicsit részletesebben, a jogos háborúnak a körét is folyton szűkítette azért az egyház, és a halálbüntetés értelmezésében is folytonosan szűkítő elképzelések kerültek uralomra. Mivel is lehet megalapozni teológiailag a ne ölj parancsot? Az egyik alapunk természetesen az, hogy a szülői szeretet közreműködése által, de végül is Isten ajándéka mindig az emberi élet. Tehát Istentől jövő ajándék, ezt csak ő veheti el. De van egy másik teológiai megalapozásunk is, mégpedig a megtestesülés. Hogy Isten Jézus Krisztusban fölvette az emberi természetet, az emberi testi létet, és ezáltal ugye, ontológiailag minőségében megemelte az emberi életet. Most az, hogy Isten megtestesül, ugye annyit jelent, hogy Jézus Krisztusban azt az emberi életet éli, ami a miénk. Tehát eszik, iszik, alszik, pihen, dolgozik a testével, és átélte Jézus is azt, hogy a test lehatárolja az embert, mert ez által tudunk mások lenni, mint a nem én. A testünk bezárja a személyiségünket a testnek az alakjába. Ugyanakkor a testünk nem csak lehatárol, hanem közvetít is, mert a nem énnel a személyiségünk a testünk által lép kapcsolatba, akár két ember között a pillantás, a mosoly vagy a kézfogás, ez mind testben lejátszódó személyi cselekedet. És azt is hozzátehetjük, hogy az ember a legszemélyesebb vallásos cselekedeteit is testi mi voltában éli át, akár a leborulást, akár pedig a bűnbánat jeleként a melverést emlegethetjük. Most tehát védenünk és gondoznunk kell a testünket, ahogy Jézus Krisztus is védte és gondozta a testét. Semmiféle fakírság, öncélú aszkézis nem látunk Jézusnak az életében. Egy teherbíró teste volt, amivel először a fizikai munkát, azután pedig a szellemi munkát, a tanítást, a vándorlást megvalósította. Úgyhogy azt kell mondanunk, hogy a helyes aszkézis az mindig beletartozik a keresztény programba, mert étkeznünk kell, de az egészséges étkezés az nem egyenlő az ingyenséggel. A testünknek szüksége van pihenésre, de ez nem azonos nyilván a lustasággal. A testnek szüksége van a megfelelő test ápolásra, de azért ez nem egyenlő a kényeztetéssel. A keresztény embernek azért kell uralkodnia a testén, hogy ezzel az önfegyelemmel az önbirtoklást kialakítsa, és így tud a léleknek az eszköze, a léleknek a munkatársa lenni a test. És így tud az ember Isten meghívására is teljes értékű választ adni, és így képes az ember mások szolgálatára, a szeretet szolgálatra ajándékozni az életét. Ma azt látjuk, hogy olyan világban élünk, amely bizonyos értelemben fölértékeli a testet, de nem minden állapotában tartja értékesnek az emberi életet. Annak örülnünk kell, hogy az egészséges táplálkozás, az egészséges öltözködés, meg a nyaralás, stb. Ez egyre inkább beleépül a köztudatba. Valóban ezek szükségesek, hogy az ember regenerálódjon, és képes legyen munkát, hasznos dolgot végezni. De a világ nem minden állapotában tartja értékesnek az emberi életet, és a két végpont sajnos azt kell mondanunk, hogy II. János Pál pápa szavaival valóban egyre inkább a halál kultúráját alakítja ki itt az európai gondolkodásban. A két végpont az emberi élet két leggyámoltalanabb, leginkább támadásnak kitett végpontja a magzati lét és a halál környéki szenvedéssel teli lét. És a világ azt mondja, és a törvénykezés is megengedi, hogy ugye etikai, vagy szociális, vagy eugénikai szempontból indokolt lehet az abortusz, a magzatgyilkosság, etikai indok, hogy nem kívánt terhesség, esetleg megerőszakolásnak a következménye, szociális indok, hogy kevés a pénz, nem tudunk újabb gyereket vállalni, az eugenikai indok, hogy kimutatják, hogy sérült a magzat, neki se lenne jó, ha megszületne, mondják az emberek. És az egyház makacsul védi a Krisztustól és a kinyilatkoztatásból örökölt igazságot, hogy az élet Isten ajándéka minden formájában, és az emberi életet nem szabad elvenni. Tehát ki kell mondanunk, gyilkosságnak tartjuk az abortuszt, sőt az abortív eszközöket is. A másik végpont az eutanázia. Amikor súlyos betegségbe kerül valaki, szenvedésekkel tele van az élete, az orvostudomány nem ad reményt arra, hogy esetleg meggyógyul az illető, és akkor ugye a világ azt mondja, hogy már neki is jobb lenne, ha nem szenvedne. Gondolhatunk II. János Pálnak a hősiességére, hogy megöregedett, súlyos betegségei voltak, a fél arca le volt bénulva, és nem tűnt el a világ elől, pedig azt mondták, hogy nem mutogassa magát, hogy csurog a nyála, meg nem tudom mi. Már neki is jobb lenne, ha nem élne. Ő fölmutatta a saját gyönge testi létében a testnek, az embernek a méltóságát, hogy az élet ura egyedül Isten, ő veheti el a földi életünket. Természetesen az eutanáziával kapcsolatban az az alapelvünk, hogy ölni tilos, tehát olyan dolgot nem szabad az orvosnak tennie, ami direkt módon a beteg halálát eredményezi, de halni engedni szabad. Tehát az agóniát mesterségesen nem tartjuk jónak, ha meghosszabbítják. Nagyon fontos részletproblémák tartoznak a ne ölj parancsvilágához még. Az öngyilkosság, a háború és a halálbüntetés probléma világa. Az öngyilkosságot az egyház nagyon sokáig a legnagyobb bűnök között tartotta számon, ugye olyannyira, hogy az 580-as években az egyik zsinat el is rendelte, hogy aki öngyilkosságot követel, az nem kaphat egyházi temetést, sőt, még a megszentelt temető földjében sem szabad eltemetni, hanem csak a kerítésen kívül az illetőt. A tanítás a későbbiekben úgy fejlődött, hogy természetesen most is elítéljük az öngyilkosságot, mint tudatos cselekedetet, de nem látunk bele az illetőnek a lelkébe, pszichéjébe, nem tudjuk fölmérni, hogy mekkora volt a felelőssége. És ezért most mindenkit eltemetünk, mindenkiért imádkozunk, de nem fogadjuk el azt, hogy minden öngyilkosság az csak pszichés zavar következménye lenne, mert ezzel azt állítanánk, hogy minden öngyilkost automatikusan föl kellene mentenünk a felelősség alól. Nem tudjuk, ez Istennek a titka, de azt azért most is tanítjuk Aquinói Szent Tamással, hogy az öngyilkosság három jogot sért, és ezért súlyos bűn. Sérti Isten jogát, az élet urának a jogát, bűn az illető önmaga élete ellen, tehát az ösztönös életvágy ellen, és bizony bűntett a közjó ellen. Mert aki öngyilkos, az a családjának és a társadalomnak azért nagyon súlyos terheket ad. A másik nagyon érdekes és fontos részletkérdés a ne ölj parancssal kapcsolatban a háború és általában a katonaságnak a probléma világa. Az Ószövetségben teljesen magától értetődő volt a háború, Ugye az izraeliták harcoltak a különféle népek ellen, hogy megvédjék a saját területüket és a saját vallásukat. De azért az Ószövetségből is kiderül, hogy a békét többnek tartották, mint a háborúnak a szüneteltetését. A béke az egy fölülről jövő isteni ajándék volt már akkor is, ami az emberi élet teljes kibontakoztatásának az alapját képezi. Az újszövetségi szentírásban azt látjuk, hogy Jézus beszél a végítélet körüli eseményekkel kapcsolatban, ugye háborúkról nemzet-nemzet ellen támad, de ezek bizonyosan prófétai képek, az egész világ mindenségnek az átalakulását jelképezik, és harc és háború Jézusnak a tanításában csak kizárólag lelki-szellemi értelemben van. Aki hozzá tartozik, Jézushoz tartozik, annak mindig harcolnia kell a bűn ellen, mindig harcolnia kell, vagy háborúznia kell a gonoszság ellen, és így tovább. Most amikor a kereszténység először bevett vallás lett, később államvallás lett, ugye akkor a keresztény teológusok kidolgozták a jogos háborúnak az elvét, hogy akkor lehet jogos egy háború, hogyha védekező jellegű, hogyha ez a végső eset, nem tudunk más lehetőséget a békére fenntartani, akkor jogos, hogyha egy jogos tekintély rendeli el a háborút, a célja a közjó, és a természetjognak megfelelően kell levezényelni, tehát a hadifoglyoknak a tisztelete, vagy a civil lakosság védelme. Most ezt a jogos háború tant az egyház egészen a 20. századig képviselte, és akkor ugye következett a nagy fordulat. Addig ugyanis a háborúk valamilyen módon érintették a civil lakosságot, persze voltak a győztesek fosztogatásai, például a rekvirálások, de gyakorlatilag azért a háború két hadsereg ügye volt. Emlékszem, egyszer olvastam statisztikai kimutatásokat, hogy a konkrét háborúban mi az arány a katona meghaltak és a civil halottak között. És az 1870-es porosz-francia háborúban 100 meghalt közül 98 katona volt és 2 civil. Az első világháborúban 1914-18 között 100 elhunyt közül már 52 katona volt és 48 civil. És a még szörnyűbb második világháborúban 100 meghalt közül 27 katona volt és 73 civil. Tehát megjelentek a tömegpusztító fegyverek. Azóta meg még fejlődött a haditechnika, ugye úgy szokás mondani, hogy megjelentek az ABC fegyverek, az atomfegyver, a biológiai és a kémiai fegyver. Úgyhogy 12. Pius pápa már 1944-ben hivatalosan kihirdette, hogy az igazságos háborúnak a klasszikus egyházi tanán túllépett az idő. És azóta az egyház, amikor háborúról beszél bármilyen dokumentumban, mindig a béke címszó alatt beszél róla, hogy minden nemzetnek és minden konkrét embernek az a feladata, hogy minden konfliktust próbáljon megelőzni, és minden kialakult konfliktust minél hamarabb és minél emberségesebben próbáljon lezárni. Tehát a békéjét kell fáradoznunk. De azért az egyház nem hadsereg ellenes, hogy úgy mondjam. Itt mi magyarok fölidézhetjük a 90-es évek elejét, 11 pár évvel ezelőtt, amikor Jugoszlávia ugye, darabokra hullott, akkor ott polgárháború volt, és itt a szomszédos országokban, ugye Szerbiában is szabad csapatok garázdálkodtak, és miért nem jöttek ezek át Magyarországra, akár élelmet, akár adott esetben asszonyokat szerezni maguknak, mert tudták, hogy itt az ország határon ott van a magyar reguláris hadsereg. Tehát pusztán azért, mert van egy nemzeti haderő, ez már nyilvánvaló elrettentő erőként szerepel őrült embereknek, vagy őrült mozgalmaknak a megakadályozására. Az egyház tehát háború ellenes, de nem hadsereg ellenes. A haza megvédése mindig erkölcsi kötelesség a mi felfogásunkban. S végezetül néhány szót szóljunk a még érdekesebb részlet problémáról, a halálbüntetés ügyéről. Azt látjuk, hogy a Biblián kívüli világban ez mindig megvolt az ókorban, sőt a Bibliában is utaltam már rá, bizonyos súlyos bűnökért halálbüntetés járt. A kereszténység is kialakította azt a tudatot, hogy a halálbüntetés az államnak a joga a közjó védelmében, de az egyház felfogásában a halálbüntetésnek az indokolt hatósága azért mindig szűkült. És történelmileg a 18. század végén született meg először a halálbüntetés eltörlésének az eszméje. Egy Cesare Beccaria nevű itáliai jogász találta ezt a gondolatot ki, ami hihetetlen nagy vitákat eredményezett, de azután kezdett érlelődni a gondolat az emberek és az emberiség vezetőjének a szívében, és a 19. század végén Venezuelában, Brazíliában, Argentínában valóban be is vezették a halálbüntetés eltörlését. Azután, ugye a II. Világháború után Németország bevezette, azután az Egyesült Államok sok tagállama bevezette, és ugye Magyarországon is 1990-es évek elején az Alkotmánybíróság kimondta, hogy alkotmány ellenes a halálbüntetés. Olaszország egy nagyon szép gondolatot javasolt az ENSZ-nek 2000-ben, hogy szüntessék meg a halálbüntetést minden országban, főleg a fiatalkorú bűnözők esetében, terhes nők esetében és az elmebetegek esetében, de a mohamedán országok, és ugye több mint 40 mohamedán államvallású ország van, mohamedán országok ellenállása miatt ez meghiúsult. Az egyház az evangélium vitae, tehát az élet evangéliumot kezdető II. János Pál enciklika szerint és a katolikus egyház katekizmusa szerint azt tanítja, hogy elvben most is az államhatalom jogának tartjuk a halálbüntetést. A közjó védelmében elvben azt mondjuk, hogy időszakonként jogosult lehet egy súlyos bűnözőnek a kivégzése, de egyre jobban örülünk annak, hogy kevesebb ország alkalmazza a halálbüntetést, és amely ország alkalmazza, ott egyre kevesebb alkalommal végeznek ténylegesen halálbüntetést, kivégzést. Mit látunk összefoglalva az 5. parancssal kapcsolatban? Az élet ura egyedül Isten, a ne ölj parancssal az embernek a testi életét és minden ember testi életét feltétlen tisztelet kell, hogy övezze, mert így tudjuk az Istennel való függésünket belevinni az emberi élettel való viszonyunkba. Legközelebb majd a 6. parancssal a ne paráználkodj probléma világával foglalkozunk.